Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonalban itt van Szarka László történész, Szlovákia szakértő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Március 28-án jelentette be Igor Matovics szlovák miniszterelnök, hogy kormány tisztséget hajlandó cserélni Eduard Heger pénzügyminiszterrel, amivel úgy tűnik, hogy a kormányválságnak vége van Szlovákiában. Kisütötték a feszültséget, vagy csak jegelték?
A kérdés itt általában úgy merül föl Szlovákiában, hogy az egész ez csupán egy színjáték, vagy egy új komoly kormányzati szándéknak a megfogalmazása. Szlovákia ugye ezt nagyjából megélte egy évvel ezelőtt, amikor Robert Ficót, a háromszoros miniszterelnököt váltotta Pellegrini, ugyanabban az összetételben, ugyanolyan koalíciós összetételben. Sokan össze is hasonlítják, ami akkor egy egészen kélezett helyzet volt, amikor Fico távozni kényszerült, ezzel a mostani helyzettel, aminek egészen más a háttere. Én abból indulnék ki, hogy rengeteget kellett ott tanuljanak, ez a négypárti koalíció belül lehetőség szerint mindent végig tárgyalt az elmúlt egy hónapban, amikortól kezdve a Sputnik vakcina kirobbantotta, vagy élesbe fordult ez a válság, hiszen már az azt megelőző hónapokban is csikorgott a gépezet. Tehát én úgy látom, hogy egyrészt az új miniszterelnök személye, Eduard Heger, egy 45-46 éves fiatalember, egy konszenzuális figura, aki keresi a jó megoldásokat, a hang nem egészen más, jók a kapcsolatai a kormányon belül, erős, magot képező liberális csoporttal, ugyanakkor tud, azt gondolom, tekintélyt tisztelően megszólalni a saját 53 fős parlamenti frakciója előtt is, és a másik oldalon a kormánykoalíció jobb oldalán lévő, a mi családunk nevű erősen populista csoporttal is vannak jó kapcsolatai már, mint a képviselőcsoporttal. Tehát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök személye meghatározó lehet, és erről majd biztos beszélünk még, hogy jó kapcsolata van természetesen a volt miniszterelnökkel, Igor Matovicsal is, a kormánypártnak, a legerősebb kormánypártnak az elnök helyettese. Tehát sokan úgy gondolják, hogy ő lesz a kulcs személyiség a következő hetekben, hónapokban. A személycserék, illetve az ő cseréjük, hiszen ő volt korábban a pénzügyminiszter, és most pedig az előző miniszterelnök lett pénzügyminiszter, az pedig jó esetben hasznára válhat a dolognak, hiszen átadhatja mindazt a miniszteriális tapasztalatot. Elő van készítve sok kérdés, amit Matovicsnak tulajdonképpen csak kommunikálnia kell, kezelnie kell. Tehát a folytonosság talán domináns eleme lesz ennek a mostani kormányváltásnak.
A Sputnik vakcina beszerzése körüli vita oka volt a válságnak, vagy alkalom a személyes konfliktusok lejátszására, rendezésére?
Hát egy kiéleződése volt, egy fordulat volt abban az értelemben, hogy addig is folyamatosan oda-oda mondogattak egymásnak a koalíciós pártok vezetői, de itt a dolog a Sputnik beszerzése kapcsán 2 millió darab vakcinát szerzett be Szlovákia egészen váratlanul. Kormányülésen téma volt, tehát mindenki félrebeszélt akkor, amikor azt mondták, hogy teljesen váratlan volt a dolog, tehát kormányülésen is fölmerült ez az ügy, de nem született döntés, hogy ennek milyen kockázatai vannak. A külügyminiszter, aki egy talán a legprofesszionálisabb külügyminiszter itt a térségben, Iván Korcsok, ő viszont rendkívüli mértékben kiélezte a sajtótájékoztatóján a helyzetet. Hibrid háború eszközének tekintette az orosz vakcinát, egy teljes mértékben egy fordulatértékű döntésnek tekintette ezt a miniszterelnök részéről, miközben addig, és ezt ő akkor is elmondta, hogy folyamatosan Szlovákia euróövezethez tartozó Szlovákia a legpéldásabb visegrádi állam volt, legpéldásabb euró vagy uniós állam volt, és ezt érezte ő ebben a sajtótájékoztatójában veszélyeztetettnek. Tehát ez már egy olyan erős politikai töltetű megszólalás volt a külügyminiszter részéről, Richard Sulik pártársa, a szabadság és szolidaritás a következő percekben talán többször előjön majd a liberális pártnak a neve, tehát ő ennek a pártnak a minisztereként ezzel az erős megszólalással jelezte, hogy sok minden van a háttérben, a koalíciós viták hátterében, nem csupán a személyes viták, nem csupán a sértegetésekben gyakran fajuló nézeteltérések, hanem itt tulajdonképpen értékviták is zajlanak a háttérben.
Megszületett volna ilyen erős megfogalmazás, ha mondjuk Ausztria korábban rendel Sputnikot, vagy az Európai űrügynökség korábban tesz lépéseket a Sputnik engedélyezése felé, mint ahogyan ma állunk?
Aligha, de az a tény, hogy ma pillanatnyilag az uniós országok közül egyedül Magyarország alkalmazza az orosz vakcinát. Mai hír egyébként a szlovák sajtóban, hogy kiderült a 200 ezer megérkezett Sputnikról, hogy nem ugyanaz a Sputnik, amit már több ország vizsgál, és az unió is megpróbál bevizsgálni. Tehát itt ebből még hosszú vakcina vita lesz a Sputnik körül. Sajnálatos módon úgy látom, hogy terhelte ez az adat, hogy egyedül Magyarország alkalmazza. A magyar-szlovák kapcsolatok ugyanis a szlovák külügyminisztérium értelmezésében inkább a széttágazás képletét mutatják. Ugye a lengyel-magyar külön páros a Visegrádon belül, a jogállamiság vitában a prága-pozsonyi külön kivaradás a felsorakozásból. Ez mind jelzi azt, hogy a pozsonyi külügyminisztérium a magyar külpolitikát egy nem követendő példának tekinti, és a Sputnikot jó alkalomnak tekintették arra, hogy itt együtt a kettős állampolgárság körüli vitával ezt kiélesítsék és jelezzék, hogy ezen az úton a liberális párt nem hajlandó szófogadó koalíciós partnerként viselkedni.
Mi tartja most egyben a szlovák kormányt azon kívül, hogy nem szeretnének előrehozott választást, amiben már az egyik első koalíciós tanácson is megállapodtak?
Hát kétségkívül Szlovákia belső osztottsága a legerőteljesebb politikai törésvonal képző tényező, tehát az, hogy nehogy visszatérjen a maffia kormány, ahogy Ficóékat nevezik, és ugye az elmúlt egy évnek az egyik legnagyobb teljesítménye az a erőteljes rendőri bírósági akciósorozat, amely az előző kormányzathoz tartozó politikai és gazdasági elithez tartozó embereket letartóztatta, bírósági eljárások elindítása várható. Tehát ez az egyik legfontosabb összetartó erő kétségkívül, hogy Ficóékkal, az előző kormányzati világgal szemben ez a négy koalíciós partner nem szeretné átadni újra a hatalmat Pellegriniek és Ficónak. A másik fontos szempont, ami egybe tartja ezt a négy pártot, azzal együtt, hogy jelentős értékkülönbségek vannak közöttük, az, hogy ők azt a Szlovákiát képviselik, amely az oknyomozó újságíró halála vagy meggyilkolását követően egy új Szlovákiát ígért. Tehát egy olyan Szlovákiát, ahol megpróbálják a társadalmat, a civil szervezeteket együtt a köztársasági elnökasszonynak a politikai eszméjével alapjává tenni ennek a szlovák társadalomnak. Nos hát itt szenvedtek el talán a legnagyobb vereséget az elmúlt egy esztendőben. A tudományos világ, az egyetemi világ, a civil világ is jó részt szembefordult Matovič kormányával, és hát ne felejtsük el, hogy mindez egy világjárvány kellős közepén történik, és ezt a világjárvány nem csak a vakcina ügyében, hanem a világjárvány kezelésének az ügyében is mindenki ellen fölhasznált. És ebben a helyzetben az a modern populizmus, amit a Facebook politizáló Igor Matovič művelt, az sajnos visszájára sült. Tehát a közvetlen emberi hang, ne féljetek, holnap jobb lesz, típusú megszólalások és a lennél keményebb megszólalások megosztják a szlovák társadalmat. Azt a szlovák társadalmat, megint csak egy mai vagy tegnapi hír, ez a szlovák társadalom legalább ugyanolyan százalékban szeretne Sputnikkal beoltódni, mint a Pfizerrel. Tehát a szlovák társadalom tulajdonképpen egy igazi kelet-közép-európai társadalom, a megosztottságnak sokkal mélyebb történeti gyökerei vannak, sem mint az egy évvel ezelőtti választások után létrejött eredmények. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a négy koalíciós pártnak van esélye arra a következő hónapokban, hogy azzal a pénzesővel, amivel most Szlovákia szembesülni fog, mert nem csupán a 6 milliárd eurós uniós különsegélyt, hanem az elmaradt, az előző években fel nem használt 8 milliárd eurót is megkapják ajándékba, és ezen kívül még összesen sok minden más is szóba jöhet. Tehát, hogyha sikerül itt azokat a programokat, amelyeket az előző kormányzat ideje alatt elkezdte kidolgozni, és többé-kevésbé készen vannak arra, hogy a parlament ezeket megerősítse, akkor talán van esély. És akkor itt jön a pszichiátria, itt jön a pszichológia, hogy az a két kulcspozíció a kormányban, amelynek az egyikét, a pénzügyminiszteri pozíciót Igor Matovics foglalja el, a gazdasági miniszteri pozíciót pedig a visszatérő Richard Sulik, a Szabadság és Szolidaritás Pártnak az elnöke, a két egymással értelmesen beszélni alig tudó, az előző egy év alatt alig tudó két politikus, valóban megtalálja egymáshoz vezető utat, hiszen két olyan kulcstárcáról van szó, ami nélkül tulajdonképpen azok a gyönyörű tervek a zöld Szlovákiáról, a roma, elmaradt roma telepeknek az integrálásáról, a tudomány felzárkóztatásáról, stb. Szinte megvalósítatlanak, és akkor még nem is beszéltünk az autóiparra. Magyarországnál is élesebben kihegyezett szlovák iparválságáról, illetve megújítási lehetőségeiről.
De képes volt az új kormány eljutni a Kuciák gyilkosság megrendelőjéig? És elítélni? Az értelmi szerzőig is elítélni, vagy csak a végrehajtók vannak meg?
Hát pillanatilag az egész per egy sajátságos forgatókönyv szerint felülvizsgálat alatt van. A végrehajtók megvannak, a megrendelőkre a gyanú ráterelődött, és az a hatalmas, hát majdnem hajszaszerű letartóztatási hullám, amely több nyomvonalon indult el a különleges büntetőbíróság égisze alatt, az, és amely elvezetett például a szlovák rendőrfőkapitány öngyilkosságáig december 29-ig, aki a börtönben követte a tettét. Tehát azt látjuk, hogy forró nyomokon vannak, és nagyjából mindenki tisztán látja a dolgokat. Ebbe jött bele most egészen váratlanul pár napja az, hogy a szlovák információs szolgálatnak a jelenlegi elnökét, jelenlegi főigazgatóját, a Boris Kollár-féle mi családunk párt által jelölt főigazgatót is letartóztatták, és a különleges büntetőbíróság tegnap hatta jóvá, hogy börtönbe kell, illetve előzetes letartóztatásba kell maradnia. Tehát ez is jelzi azt, hogy a szlovák társadalom öntisztulási folyamata, a szlovák politikai eliteknek az öntisztulási folyamata egyáltalán nem egyirányú utca, nagyon összetett folyamat, viszont Igor Matovics, aki ugye egy 5%-os pártból 25%-os választási győztessé tudta emelni az egyszerű emberek és független személyiségek nevű legalább 5-6 csoportból álló mozgalmát, ő maga is inkább mozgalomról beszél, mint pártról. Igor Matovics, aki egész Szlovákiában nagyon sok szlovákiai magyar szavazatát is megnyerve, rendkívül népszerű volt a korrupció ellenes hadjáratában, kiderült, hogy ez a politikus a kormány élén nem volt képes sem integrálni a politikai eliteket, legalább a kormánykoalíciót sem a szlovák társadalmat, hanem éppen ellenkezőleg nagyon sok ellenmozgásnak az elindítója volt. Ehhez azonban hozzájárul, hogy a szlovák társadalom, ahogy már jeleztem, erősen megosztott.
Eduard Heger, akit más típusú emberként írnak le a kommentátorok, képes lehet valamiféle összetartást hozni?
Azt gondolom, hogy a tanulságok minden pártra nézve hatalmasak. Olyan párt a korábbi köztársasági elnök Kiszka által alapított az Emberekért című párt, amely a széthullás szélére juthat, hogyha nem marad együtt ez a négy párti koalíció. Tehát mindenkinek ez tulajdonképpen egzisztenciális küzdelem, és a pártok egzisztenciájáról van szó. Azt gondolom tehát, hogy van esély, de ez az esély részben elméleti arra, hogy ezek a pártok, az új miniszterelnök, a végtelenül szimpatikus, karizmatikus személyiségnek, aki vallásos akkor lett, amikor édesapja meghalt, aki komolyan próbál mindenkivel kommunikálni, tehát nem kioktató, nem úgy kezeli a politikát, hogy ha én a miniszterelnök vagyok, akkor mindent megengedhet magamnak. Tehát őszintén reméljük, hogy az első kormányülés, a veheti első kormányülésen a hangnem fog megváltozni, és ez a hangnem lehetővé teszi a korábbi sértettségek, sértődéseknek a háttérbe szorítását, és a páratlan lehetőséget, ugye, hiszen itt most mindenki abban reménykedik egész Közép-Európában, hogy ez a harmadik hullám, az utolsó hulláma lesz ennek a szörnyűséges járványnak, és a megújulásnak a forgatókönyvét mégis ez a négy párt fogja írni, nem pedig egy előrehozott választás kiszámíthatatlan kaotikus viszonyaival kell majd szembesülnie a szlovákiai társadalomnak.
Eltelt már annyi idő, hogy a szlovákok véleményét meg lehetett mérni a kormány átalakításról, vagy még nem?
Még egészen új eredmények nincsenek. Ezzel együtt az összes, az utolsó hónap összes közvélemény kutatása ugye egy mély repülés jelez Matovics egyszerű emberek pártja számára. Az ellenzék erősödése azonban még nem olyan súlyú, hogy ki tudnák, bár ugye elindult egy referendum kezdeményezés, egy népszavazás kezdeményezés, de vélhetően ez a kormány ezt a népszavazás kezdeményezést tudja kezelni, tehát nem valószínű az, hogyha a köztársasági elnök azt mondja, ki is kell írni a népszavazás kérdését, hogy az sikeres lenne, és 50% a szlovákiai választásra jogosult embereinek támogatná az előrehozott választást. Tehát azt gondolom, hogy most van pár hét, pár hónapnyi esélye a Heger kormánynak arra, hogy az egyébként racionális terveket és a szlovák gazdaság tulajdonképpen képes akár az összes prognózis szerint egy éven belül kiheverni azokat a súlyos veszteségeket az autóiparban és a mezőgazdaságban és minden más területen. Tehát amennyiben a járványhelyzet is átalakul, akkor Szlovákiának van esélye, hogy visszatér arra az útra, amiben a visegrádi országok között, meg Közép-Európában is a legsikeresebb államok közé tartozott.
Az ellenzéki térfélen kik számítanak most?
Hát a legerősebb kétségkívül Pellegrininek a pártja, tehát az a párt, amely a hang pártja, ugye, amelyik képes volt összeszedni a baloldali érzelműeket, képes volt a nemzeti megszűnő félben lévő nacionalista nemzeti pártnak a széles szavazóbázisát magához édesgetni. Tehát ő ma a legerősebb, ugyanakkor érezhető, hogy Fico majdnem a történeti jogon folyamatosan úgy szólal meg, mintha ő tematizálna a baloldalt, a másik oldalt. Tehát ott is az együttműködés a két pár között magától értetődőnek tűnik, de egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy egy előrehozott választások esetén megegyeznének. És hát persze ez a mostani kormánykoalíció is könnyen töredezhet, ez az egyik legnagyobb veszély, mert sok jele van annak, hogy ez a sok kis pártból összeállt egyszerű emberek csoportja, vagy Boris Kollárnak, akit már többször meggyanúsítottak azzal, hogy ő is tulajdonképpen nem véletlenül jelezte, hogy ha nem fejezzük be egy héten belül ezt a mostani válsághelyzetet, parlament elnökeként mondta, akkor jöjjön az előrehozott választás, tehát nyilvánvalóan ő úgy gondolja, hogy képes lesz egy választáson újra összehúzni azt a 10-12%-ot, amivel nehezen lesz kihagyható egy új koalíciós alakzatból.
Az előrehozott választás az Csaputova államfő asztala, tehát ő írhatja ki?
A köztársasági elnökasszony személye és politikai magatartása egy külön kérdés. Egyrészt egyre népszerűbb, tehát nagyon korrekt módon kezel dolgokat, elég erőteljes konzervatív hangokat ütött meg a pápa, sikeres meghívása Szlovákiába, elképzelhető, hogy Budapesten csak pár órát tölt, majd szentsége és Pozsonyban egy teljes, vagy akár két teljes napot is eltölt. Tehát ez is jelzi azt, hogy Csaputovának van egyfajta kisugárzása befelé is és kifelé is. Ugyanakkor az ő pártja nem jutott be a parlamentbe, és az ő pártjának a támogatottsága az kérdéses. Nagyon bizonytalan tud lenni az, hogy a következő választási fordulóban az akkor bukott kereszténydemokrata párt, Csaputovának a konzervatív pártja, azok bejönnek-e, hiszen korábban senki nem tudta elképzelni a szlovák parlamentet enélkül, a két párt nélkül. Tehát könnyen elképzelhető, hogy előrehozott választások nagyon furcsa eredménnyel végződhet. Őszintén remélve azt, hogy végre újra magyar pártja is, vagy magyar pártképviselet is lesz a Szlovák Nemzeti Tanácsban.
Az ellenzéki oldalon elképzelhető most egy kormányképes ellenzék? Nyilván ellenzékben nincsen kormánykoalíció, de vannak, akik összetartoznak?
Hát úgy gondolom, hogy egy nagy arányú baloldali győzelem, bár a baloldal, jobboldal kifejezés, mert Szlovákiában sem igazából jeles semmit, legfeljebb a történeti árnyékukat. De hogyha Pellegrininek és Ficónak sikerülne olyan pozíciót szerezni, hogy nem tudna mást köztársasági elnökasszony felkérni kormányalakításra, akkor egy nagyon erőteljes mozaik szerkezet jöhetne létre. Nyilván nem egyszerű tárgyalások eredményeképpen, és a kérdés igazából az, hogy milyen pártok kerülnek, a történeti pártok közül visszakerülnek-e a kereszténydemokraták, új pártok létrejöhetnek-e, úgy tűnik, hogy sikerült kezelni a szélső jobboldali pártokat, egyrészt megosztódni látszanak, másrészt gyöngülnek, tehát elképzelhető, hogy egy előrehozott választás egy új térképet, egy pártérképet alakítana ki, és ezen az új pártérképen belül egy centrum kormányzat, egy centrum erő jöhetne létre a baloldal és a jobboldalnak a majdnem szükségszerű együttműködésével.
Az látszik-e, hogy most mi az ellenzék érdeke? Egy előrehozott választás a mostani erőviszonyokkal, vagy várni, hogy hát ha romlik még a kormánytábor megítélése?
Hát az ellenzék szeretne minél gyorsabban valamilyen radikális döntést kicsikarni a köztársasági elnökasszonytól. Ahhoz, hogy kiírják a választást, ugye 300-350 ezer aláírás szükséges, hogy ez megvan-e már, vagy nincs meg, azt éppen nem követtem nyomon, de erre ők képesek lehetnek. A kérdés inkább az, hogy utána a népszavazás eredményes lesz-e. Szlovákiában egyetlen népszavazás kivételével idáig csupa eredménytelen népszavazás volt, tehát ennek továbbra is nagyon kicsi az esélye. A másik kérdés az, hogy az úgynevezett történeti baloldalon a ketté osztott egykori Fico párt egymással megtalálja a szót, hiszen a sok letartóztatás, a politikai színezetű pereknek a kilátásai, azok könnyen erodálhatják ezt a történeti megnevezhető szlovák baloldalt, és akkor az esélyük, ha még egy sikeres népszavazással esetleg megkapnák az esélyt egy előrehozott választásra is, akkor is pillanatnyilag minimálisnak látszik.
Miközben tartott a szlovákiai kormányválság, nem állt meg a szlovákiai magyar érdekképviseletek egyesülési folyamata. Az MKP, a Most Híd vegyes párt és a Magyar Közösségi Összefogás vezetői bejelentették, hogy a szövetség magyarok, nemzetiségiek, régiók nevet viseli majd egy új párt, amit létrehoznak. Újra együtt lesz az összes magyar érdekképviselet Szlovákiában?
Hát van két törpe párt, amelyik nem kapott helyet, de láthatólag ők ezt többé-kevésbé bekalkulálták. Tehát a lényegi erők most együtt vannak. Nagy esély ez tulajdonképpen arra, hogy egy megkésve bár, ugye, hiszen a szlovákiai magyar választóknak egy jelentős része az elmúlt parlamenti választásnál már majdnem, hogy rutinszerűen szavazott szlovák pártokra, tehát nem lesz könnyű a feladvány visszahívni azokat a pártokat, de ebben paradox módon segíthet a Matovicsban való nagy csalódása a szlovákiai választóknak, köztük a magyaroknak is. Tehát azt gondolom, hogy ez a hármas képes lehet arra racionális választási programnak az összeállításával, racionális beszédmóddal megszólítani újra az erősen megosztott szlovákiai magyar szavazókat.
Magyar párt lesz etnikai párt, vagy vegyes párt, tehát szlovákok számára is a kínál politikát?
Hál' Istennek, ha volt valami jó az előző éveknek a kölcsönös acsarkodásából, az remélhetőleg ennek a szótárnak a megújulását is jelenti. Egy olyan térben él a szlováki magyarság, ez a félmilliós közösség, amely térben ma már gyakorlatilag néhány csalóközi, néhány gömöri és bodrogközi falut leszámítva nincsenek tiszta magyar közösségek, tehát a tér, amelyben élünk, ez a tér, ez jó részt vegyes etnikumú tér. Szlovákok, ruszinok és főleg romák élnek velünk. A mostani népszavazással könnyen előfordulhat, hogy a romák száma váratlanul nagyon nagy mértékben megnő a kettős választási vagy választási lehetőséggel. Tehát nagy luxus lenne a régió pártját, a regionális tudatot kiiktatva csak magyar etnikai pártként fellépni. Ez egy nagyon nagy érzelmi váltást is jelent, hiszen eddig nemzeti pártként, soha nem hívták ugyan nemzeti pártnak a szlovákiai magyar pártot, de nemzeti pártként tudott mozgósítani. Mára azonban kiderült, hogy ez kevés. Tehát meg kell tudni szólítani a regionális gondokkal küzdő dél-szlovákiai magyar nemzetrészt, fontos a régió, és fontosak az itt élő és potenciális szavazatukkal a magyar pártot támogató ruszinok is és romák is. Nagyon nehéz feladvány nyilvánvalóan visszaszerezni az elveszített szavazókat, visszaszerezni azokat, akik már csalódtak a politikában, különösen a pártpolitikában, és közben ugye mindenki látja, hogy ez a dél-szlovákiai régió továbbra is a szlovák mentális térképen, Szlovákia mentális térképén alig-alig látszik. Ehhez lenne nagyon-nagyon fontos azoknak a közös magyar-szlovák regionális befektetéseknek a felturbózása, ami nagyon nagy segítséget jelenthetne, főleg Komáromtól keletre, Komárom és Kassa közötti térben vannak olyan elmaradott, gazdaságilag elmaradott kis térségek, ahova nagyon-nagyon kell lennének. Nem csak az infrastruktúrális beruházások, a hídépítések az Ipoly mentén vagy az Ipolyon, hanem tényleges gazdasági befektetések is. és abban az esetben, ha sikerülne helyben tartani a népességet, hiszen egyre többen hagyják ott a saját településüket, abban az esetben elképzelhető, hogy egy rövid középtávon, tehát 5-10 éven belül újra lenne erős bázis a szlovákiai magyarok politikai pártjának.
Van-e az új Spártnak, a szövetségnek gazdasági hátországa, és van-e médiája? Mert ez a kettő szükségszerű ahhoz, hogy a hangja hallatszik.
Hát az elmúlt 8-10 évben minden megosztódott, minden ketté vált. Ugye a magyar kormányzati támogatással létrejött magyar média, az alapvetően az MKP médiája volt. A napilap, az egyetlen napilapja a szlováki magyarságnak, az jó részt ugye inkább a kormány, főleg ami kormányon volt a Híd, inkább a Híd felé tájékozódott, bár az új szó, a pozsonyi új szó az igyekezett végig valamifajta semleges pozíciót felvenni. Ez nem mindig sikerült, ezt be kell látni. Tehát a megosztottságnak a leküzdése az egy házi feladat. És ezt a házi feladatot a szlováki magyar értelmiségnek kell először begyakorolnia. Véget kell vetni a sárdobálásnak, kicsiben itt is nagyjából ugyanazok a szlogenek hangzottak, amelyek Magyarországon. Tehát át kell értékelni a közösségnek a működését. Ezért rendkívül szimpatikus forró Krisztiánnak a megszólalása, az MKP elnökének a többköri megszólalása, éppen a minap a szlovák hírtelevízióban egy közel 30 perces interjúban végtelen rokonszenvesen próbálta ecsetelni a szlovákiai magyarságnak a pozícióját ebben a mostani kormányváltásban, és jelezte, hogy nem ideológiai hókuszpókuszokban, hanem nagyon racionális, regionális politikai elképzelésekben látja ő az új pártnak, a szövetségnek a lényegét.
Gazdasági ereje lehet egy ilyen pártnak? Magyarán vannak-e szlovákiai vállalkozók, akik azt mondják, hogy én ezt a szövetséget kívánom támogatni, és ezt nyíltan teszik?
A szlovákiai magyarság talán az összes magyar kisebbség közül a leginkább integrált a többségi társadalomba és a többségi gazdasági életbe, azzal együtt, hogy ez a közel 700 km hosszú államhatár ugye elven nagyon erős magyar-magyar együttműködést feltételezne, és erre is vannak nyilván nagyon jó példák, rengeteg magyar-magyar vegyes vállalat van, aki itt ország határrégióiban. De a másik oldal azt is mutatja, hogy nincs külön szlováki-magyar gazdasági élet. Tehát a kisvállalkozások is vagy a szlovákiai nagyvállalatoknak a beszállítói, vagy megpróbáltak Ausztria felé tájékozódni, de az esetek egy jelentős részében a magyarországi partnerekkel próbálnak üzleti kereskedelmi kapcsolatokat kiépíteni. És nem is nagyon várható ettől a nagyon furcsa, földrajzilag nagyon furcsa hosszú alakzattól, hogy itt komoly nagy gazdasági vállalatok jöjjenek létre etnikai alapon. Ugye a gazdaság eleve nem szokott etnikai alapon működni, vagy csak etnikai alapon. Ezzel együtt azt gondolom, hogy úgy, ahogy azt az előző ciklusban is a visegrádi kapcsolatrendszeren belül a magyar-szlovák különleges kapcsolatok, az energetikai befektetések, az infrastruktúrális beruházások, a hídépítések létrehoztak valamilyen politikai tőkét magyar-szlovák viszonylatban. Nem véletlen, hogy a magyar miniszterelnök búcsú levelében ugye Igor Matovicsot megdicsérte az előző egy évben tanúsított magatartásáért, amiben nem csak a szimbolikus lépések, a Trianon száz, hanem a praktikus határmenti együttműködés is megjelent. Tehát őszintén lehet remélni, hogy a szlovák-magyar különlegesen fontos, kölcsönösen fontos gazdasági kapcsolatoknak lesz hozadéka a szlováki magyar társadalom számára is.
Hány mandátumra lehet elég a szövetség ereje a törvényhozásban, a helyhatóságokban, meg az Európai Parlamentben, mert végül a mandátumok mutatják meg, hogy valami siker vagy kudarc?
Hát igen, a megosztott pártszerkezet, tehát a Híd és az MKP a Virág korában együttesen majdnem megközelítette a 18-20 mandátumot. Ez aztán leszállt, amikor a Híd jutott be két cikluson keresztül egyedül, akkor a végén már 10 körüli, 10-nél kevesebb mandátum szám is volt. Egy nagyon sikeres és nagyon jó, és tegyük hozzá legalább 2 éves választási felkészülés. Ugye ez volt az egyik legnagyobb veszélye a szlovák magyarság számára, a legnagyobb veszélye a szlovák kormány válságnak, hogy egy előrehozott választásra fél éven belül egy félig kész, vagy még nem is kész magyar egységpártnak kellett volna rástartolnia. Tehát, hogyha lesz idő, és kiépülnek azok a járási struktúrák, egyesülnek majd ott a járáson belül, ami egyébként látszólag nehéznek tűnik, ahol egymást ismerik az emberek, de ugyanakkor éppen az alsóbb szinteken folyamatos volt az együttműködés a helyhatósági és megyei választásokon. Tehát lehet, hogy az adhat egy újabb lendületet ennek a pártegyesítésnek, főleg úgy, hogy a pártegyesülés logikájában a platform logika győzedelmeskedett, vagy az látszik most győztesnek, tehát marad a 3 előtt pártnak a platformja, és a köztük lévő együttműködésben kell kialakítani a közös programot, a közös taktikát, a közös stratégiát, és ennek, ha nincs regionális, lokális bázisa, akkor tulajdonképpen ez csak egy elméleti esély.
Ha nem lesz előrehozott választás, akkor normál rendszerint mikor lesz a következő megmérettetés, valamilyen választás, ahol kiderülhet, hogy mire elég a szövetség?
A jövő évben esedékesek a helyhatósági választások, ahol nagyon erősek a szlováki, vagy nagyon erős volt mind a két eddigi szlováki magyar párt, tehát Nyitra megyében is, és Nagyszombat megyében is erős képviselete van, elnökhelyettesek, megyei elnökhelyettesei vannak, és az önkormányzatokban szintén nagyon jelentős magyar polgármesteri képviselet van, magyar képviselőtestületi jelenlét van. Tehát az lehet egy komoly próbája az egységpártnak, hogy sikerül-e jobban megszólítani, valóban igaz-e az, hogy az egymással viaskodó pártok nem mozgosítják jobban a szlovákiai-magyar szavazót, mint az egységpárt. Ugye ez egy elméletileg egy fontos kérdés, de nem az elmélet fog számítani, hanem az, hogy ez a program, ez egy pragmatikus program legyen. És az eddigi megszólalásokból sajnos nem publikálták még azt a levelet, vagy legalábbis én nem láttam, amelyet az új szlovák kormányhoz intézett a 3 magyar pártnak a vezetője, amelyben 15 pontot kértek, és ezek úgy tűnik, hogy pragmatikus elképzeléseket képviselnek, vagy körvonalaznak. Tehát a kettős állampolgárság ügyének valamilyen jó megoldását, a szlovákiai magyarság ügyét szolgáló jó megoldását sürgetik például, vagy a csemadok, a szlovákiai magyar kulturális országos szervezetnek a rendszerszerű támogatását. Ugye az a szervezet, amely a kommunizmus legsötétebb éveiben is működtetni tudta a járási szervezeteit, mert rendes költségvetése volt. Ez Mecsér óta ez a szervezet, amely már egy modern közművelési szervezetnek a körvonalait mutatja, ma pillanatilag pályázati pénzekből tengődik és próbál aktív művelési politikát folytatni. Nem is beszélve az oktatás kérdéséről, hiszen a szlovákiai magyar iskoláknak a többsége kisiskola, amelyet egy törvénymódosítással akár be is lehetne zárni. Már eddig is különböző megoldások, kiegészítő megoldásoknak köszönhetően maradtak fenn, de nem biztos, hogy versenyképesek tudnak lenni ezek a kisiskolák. Tehát csupa olyan gyakorlatias kérdés merül fel az új egyesülő pártnak a programjának a körvonalaiban, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy megszólítsák a régiókat, megszólítsák az itt élő nem magyarokat is, esetleg még a szlovákokat is. És akkor nem vegyes pártnak fogják hívni, hanem regionális mozgalomnak ezt a mozgalmat, amelynek a vezető ereje természetesen az itt élő magyarság. Ezt kell tulajdonképpen a sajtóban átértékelni azoknak a hangadó publicistáknak, akik eddig el voltak foglalva az egymással való küzdelemben, illetve publicisztikai vitákban.
Ha marad a platform logika a szervezésben, akkor nem is lesz egy személyi vezetője az új pártnak?
De ezt most már idáig eljutottak, tehát igenis egységes párt lesz. A párt elnökét a legerősebb párt, az MKP adja, az országos tanács elnökét adja a Híd, és az alelnökök közül a legfontosabbat, a szakpolitikai alelnököt adja az Összefogás nevű párt, Mózes Szabolcs vezette Összefogás párt. Solymos László pedig a Hídnak a képviselőjeként láthatóan képes volt meggyőzni a nagyon hídellenes szlovákiai magyar közvéleménynek a politikai elitjét arról, hogy ebben van ráció, egy erősen fogyó, folyamatosan fogyó magyar közösségnek szüksége van a velünk együtt élőknek a szavazataira. Tehát a regionális politikai üzenet mozgósítani tud olyan embereket, akik úgy gondolták, hogy hát ez a magyarok belügye, ezzel nem kell foglalkozni, vissza kell szerezni olyan szavazatokat, amelyek szimpátia szavazatok voltak a szlovákiai magyaroknak, a jelentős része, közel 20%-a vegyes házasságban él, ezekre az emberekkel nem szabad, nem lehet keresztet vetni, mondván, hogy ők árulók. Tehát abban a pillanatban ez egy rettenetes, önveszejtő politika lenne, hogyha ez a logika folytatódna a következő években is.
Szlovákiai pártoknak, beleértve az Összefogást is, van egy közép-európai identitása? Magyarán hogy képzelik el magukat itt?
Hát azt gondolom, hogy jó példák vannak előttük, tehát részben, ugye most nyilván az erdélyi hallgatók azok rögtön dekódolják a következő mondatokat. Tehát az RMDSZ-nek vagy a Vajdasági Magyar Pártnak a logikája az tulajdonképpen ezt jelzi. Együtt kell működni a többségi nemzettel, együtt kell kialakítani egy olyan logikát, amely a magyar pártokat és a kisebbségi magyar pártokat és Magyarországot és a befogadó országokat bizonyos értelemben közös nevezőre, ezt hívják ugye a nagyon tudós elképzelésekben triadikus elképzelésnek. Három lába van a kisebbségi magyar politizálásnak, az egyik lába a saját maguk közössége, a másik az anyaország, a harmadik láb ugye talán gazdaságilag a legfontosabb, pedig az az ország, ahol élnek. És ezt a logikát nem sikerült idáig lefordítani. A Híd elment a közös párt, a magyar-szlovák közös párt irányába, mert úgy tudott igazából erőt mutatni és bázist építeni. Az MKP beszorult az etnikai politizálásnak abba a zsákutcájába, ami egyébként nem zsákutca, hogyha egy nagy milliós kisebbség áll mögötte, de egy fogyó közösség esetében ez erősen kockázatosnak bizonyult. Tehát igenis, ezek a magyar etnikai pártok, magyar nemzeti pártok, magyar szövetségek, ezek fontos szerepet játszhatnak ezekben a nagyon erőteljes határtérségekben, amely határtérségeknek csak egy kisebbik része jutott el az autópályák kapcsolatán keresztül oda, hogy ezek a határrégiók valóban centrális jelentőségűek legyenek, megszűnjenek perifériáknak lenni, és nagyon fontos összekötő kapocsként működjenek, és ne csupán Pozsony alatt, ne csupán itt Komáromban, hanem lehetőség szerint körös körül. És ehhez szükség van arra, hogy ezeknek a úgynevezett etnikai pártoknak a logikája átalakuljon.
Említette ön is, hogy a magyar miniszterelnök Orbán Viktor köszönetet mondott Igor Matovicsnak, leköszönő szlovák miniszterelnöknek. Az egységes fellépés a visegrádi négyeken belül az folytatódni látszik?
Ugye nagyon sok érdek fűződik Visegrádhoz, az uniós pénzügyi csatározásokban, az unió migrációs politikájában és sok minden másban, beleértve még akár a kulturális politikát is. Tehát Visegrádnak nagyon nagy szerepe lenne abban, hogyha ez a közösség vagy ez a regionális társulás erősebben intézményesülne. Én az intézményesülés hiányát látom az egyik gyönge pontjának a visegrádi politikában. Tehát fontos lenne létrehozni különböző olyan intézményeket, amelyek például akár a kisebbségpolitikát, vagy a regionális fejlesztést, vagy a határmenti együttműködést intézményesítenék, mert így többé-kevésbé, nem azt mondom, hogy rögtönzések, de tulajdonképpen bilaterális kapcsolatoknak egyfajta időről időre átalakuló mozaikja a Visegrádnak a térségi politikája. Nyilván sok jót is el lehet mondani Visegrádról, viszont azok a nagyon ideológikus megközelítések, amelyek Varsóban, Prágában, Budapesten, Pozsonyban egyaránt hajlanak a politikusok, azok törékenyé is teszik ezt a visegrádi együttműködést. Úgyhogy itt a magyar többlet érdekeltség, amely a magyar-magyar együttműködésnek egy fontos felhajtó erejét látja a visegrádi háttérben, annak valamilyen formában meg kellene a magyar-szlovák kapcsolatokban is folyamatosan is tartósan jelennie.
Még utolsó kérdés, ami már nem velünk magyarokkal kapcsolatos, csak hogy a szlovák szellemi és gazdasági életnek milyen a kapcsolata a cseh szellemi és gazdasági élettel most?
Azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli sikertörténet. Alig fedezni föl olyan tartósabb félreértéseket, erősebb hangú vitákat a cseh-szlovák kapcsolatokban, amelyek a 30 évvel ezelőtti szétválás után, főleg a magyar tapasztalatokból kiindulva, majdnem, hogy szükségszerűek lennének. Tehát összegezve, vagy röviden szólva azt mondhatom, hogy a cseh-szlovák politikai kapcsolatokban megmaradt a szétvállásnak az a nagy tapasztalata, hogy külön-külön a két állam sok tekintetben erősebb, hiszen mögöttük egy homogén nemzeti állam áll. Hál' Istennek Szlovákiára nézve ez még nem etnikai értelemben is homogén államot jelent, a cseheknél már jó részt azt. Másrészt a gazdasági együttműködésben a cseh-szlovák kapcsolatok rengeteg jó példát hoznak, az autóipartól kezdve a turizmuson keresztül sok minden mást föl lehetne hozni. Harmadrészt pedig az értelmiségnek sikerült feldolgozni. A történészektől az írókig terjedően sikerült feldolgoznia a 74 éves közös államiságnak a traumatikus élményeit. Nem azt mondom, hogy mindenben egyetért ma már a cseh és a szlovák társadalom az együtt eltöltött 74 év kapcsán, de ezek a viták majdnem a svéd-finn modellnek a tükörképe, közép-európai tükörképe, hogy lehet a szétvállást feldolgozni. Nekünk a trianoni lecke 100 év után nyitott leckének tűnik. Tehát majdnem, hogy azt kell mondani, hogy a 100 év magyar magánt azt most kellene tudni lebontani, hogyha lenne hozzá akarat és szándék. Ez a cseheknek és a szlovákoknak láthatóan nagyon látványosan sikerült.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szarka László történész volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést most itt felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.